Marton János külügyminiszter az Arena ma esti vendég. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye a rövid szünet előtt beszéltünk arról, illetve ön beszélt arról, hogy mennyire fontos számunkra ugye a déli szomszédainkkal való együttműködés. És ha már itt tartunk és a bővítést emlegettük, akkor ugye egy újabb déli, még egy déli szomszédunk vár arra, hogy legalább az előszobába belépessen ugye az Európai Unióhoz való csatlakozás ügyében, ugye ez Szerbia. Milyen menetrendet lát ön most erre? Milyen esélye vannak Szerbiának erre?
Hát mi már annak idején mindent megtettünk annak érdekében, hogy Szerbia megkapja a tagjelölti státust. Előtte volt egy kis vitánk, restitúció, illetve a rehabilitáció tárgyában, azt rendeztük, ezt követően minden szinten támogattuk, sőt az Európai Tanács emlékezetes ülésén a magyar miniszterelnök több alkalommal is nyomatékosan felszólalt és javasolta, hogy Szerbia kapja meg a tagjelölti státust, ezt meg is kapta. Ezt követően hát bizonyos feltételeket teljesíteni kellett, illetőleg kell, hiszen van egy fölkészülési folyamat, ezt jól ismerjük. De hát persze Szerbia esetében van egy sajátosság, és ez pedig Koszovó. És én azt hiszem, hogy itt az elmúlt időszaknak az egyik legnagyobb eredménye született meg a közös kül- és biztonságpolitika terén, mármint az Európai Unió közös külpolitikája terén, és ez pedig az volt, hogy végül is Szerbia és Koszovó miniszterelnöke megállapodtak az Észak-Koszovóval kapcsolatos legfontosabb néhány kérdésben. Ez nem kétséges, hogy az Európai Unió külügyi főképviselőjének egy nagyon nagy érdeme, másoknak is, egyébként többek között a két miniszterelnöknek is, akik azt hiszem, hogy kétségkívül politikai bátorságról tettek tanú bizonyságot. Tehát a lényeg az, hogy ez a megállapodás létrejött, és ez azt jelenti, hogy megnyílt az útja annak, hogy a tagjelölti státuson túl Szerbia úgymond időpontot kapjon a csatlakozási tárgyalások megkezdésére. Én azt hiszem, hogy jelenleg a bővítési folyamat szempontjából is nagyon fontos lenne, hogyha egyébként úgy ítéli meg a bizottság, mint ahogy ezt teszi, hogy a feltételek teljesítése terén Szerbia megfelelően halad előre, jogharmonizáció, igazságszolgáltatás, stb. És ugyanez a helyzet a térségi stabilitás szempontjából, nevezetesen elismeri az Európai Bizottság, hogy itt egy nagyon lényeges áttörés történt, akkor nem lehet annak akadálya, hogy a tagállamok egyetértsenek abban, majd júniusban az Európai Tanács ülésén, hogy kitűzzék a csatlakozási tárgyalások megkezdésének az időpontját. Azt egyébként tudjuk, hogy nagyon sok függ ennek a megállapodásnak az alkalmazásától, a végrehajtásától. Néhány tagállamban azért ezt külön ki is emelik, hogy igen, ez egy nagyszerű dolog, mindenki üdvözölte magát a megállapodást, elismerését fejezte ki, de hát ugyanakkor az is kézenfekvő, hogy ezt a megállapodást alkalmazni kell. Hozzáteszem, hogy Németország esetében a Bundestag hozzájárulására van szükség. Amikor egy parlamentnek kell dönteni, akkor ugye mindig lehetnek kisebb, nagyobb bizonytalansági elemek. Én azt hiszem, a valószínűség, a nagy-nagy valószínűség amellett szól, hogy a Bundestag meg fogja adni ezt a hozzájárulást, és ezt követően júniusban az Európai Tanács kitűzheti a tárgyalás kezdésének az időpontját, hogy ez mi lesz ez az időpont, mert mindig ez a következő kérdés, hogy jó, és akkor mi lesz ez? Erre van egy nagyon egyszerű válasz, hogy tudni nem tudom. Az igazi kérdés az, szerintem, hogy kitűzik-e az időpontot, vagy pedig valamilyen nem várt okból, előre nem látható okból ezt a kitűzést későbbre halasztják. Szerintünk ez nem volna jó. Ha egyébként elismerjük a feltételek teljesítését, akkor az a következetes magatartás, hogy elkezdődnek ezek a tárgyalások. Az aztán egy további kérdés, ezeken a tárgyalásokon milyen előrehaladást sikerül elérni, de a lényeg az, mi szempontunkból a térség szempontjából, hogy a bővítési folyamat menjen tovább, ne álljon meg. Ugye Montenegróval már tárgyalunk, kézenfekvő lenne, hogy ha Szerbia is el tudná kezdeni a tárgyalásokat. Hozzáteszem egyébként, az ideális az lenne, hogyha Macedóniával is el tudnánk kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat. Hát itt persze van néhány olyan kérdés, amit elég nehéz megoldani. Tehát függetlenül attól, hogy a bizottság ezt már elég régóta javasolja, és jó néhány tagállam támogatja, mint például Magyarország is, egyelőre itt bizonytalan a helyzet.
Az imént említette a szomszédokkal való együttműködés ügyében, az energetikai projektekben való együttműködésünket, hogy a közelmúltban a magyar-osztrák-román és bolgár kollégájával, remélem, hogy jól idéztem a felsorolás, vagy jól volt a felsorolás, és teljes volt, egy levelet intéztek uniós vezetőköz a Nabucco gázvezeték támogatása ügyében. Ugye a hírek szerint a Nabucco gázvezeték egy uniós projekt. Mi az, amit szeretnének, vagy mi az, amit hiányolnak jelenleg az unió részéről ebben a projektben?
Nem annyira hiányolásról van szó, csak felhívtuk arra a figyelmet, hogy mi elkötelezettek vagyunk emellett a projekt mellett, és természetesen várjuk azt, hogy a bizottság is ezt támogassa. Egyébként volt egy informális beszélgetés, vita is a tanácsülés kapcsán erről a témáról, és hát ugye nyílt titok az, hogy azért itt a forrást illetően, tehát a gázvezetékbe kerülő gázt illetően van egy verseny, van egy versengés, van ez a bizonyos TAP déli vezeték, és van a Nabucco, vagy a Nabucco West, és hát sokan mondják azt, szakértők, hogy ennek a bizonyos Chardonnay-i gázmezőnek a forrásai, azok hát legalábbis a jelenlegi állapot szerint egy gázvezetéket tudnak megfelelő mennyiségű gázzal ellátni, tehát nem mindegy az, hogy végül is ez a konzorcium, brit, norvég, azeri konzorcium végül is mi mellett fog dönteni. A bizottság tekintette arra, hogy mindkét oldalon tagállamok állnak, ő semleges ebben a kérdésben, nem akarja a döntést befolyásolni, sőt, hát a bizottság részéről az is elhangzik, hogy lehet, hogy ez egy nem egy nulla összegű játszma, hanem egy olyan játszma, ahol mindkét fél nyertes lehet. Tehát azok az országok, amelyek mintegy veszítenének a konzorcium döntése következtében, azok is adott esetben elláthatók megfelelő gázmennyiséggel. Hát erre vonatkozóan most folynak a munkálatok, tehát az kétségtelen, hogy pillanatnyilag azért folyik a verseny, és várjuk ennek a konzorciumnak a döntését, hogy tudnék, melyik gázvezeték fogja ezt az azeri gázt kapni.
Egyébként ugye a Nabucco gázvezeték tervének, vagy egyáltalán a vezeték megépítésének az egyik kimondott fontos célja, ugye az oroszországi importnak való versenyállítását, hogy konkurenciát teremteni az orosz gáznak. Ön szerint Brüsszelt, az Európai Bizottságot a Nabuccoval kapcsolatos döntésekben, állásfoglalásokban, támogatásban mennyire befolyásolja, mennyire befolyásolhatja az, hogy a közben Brüsszel nyilván Moszkvával is szeretné, az elmúlt időszakban több olyan lépés is történt, a kapcsolatát valahogy jobbá tenni, normalizálni, más mederbe terelni?
Valóban a közös kül- és biztonságpolitikán belül ez egy fontos szempont, hogy Oroszországgal a kapcsolatok azok jól alakuljanak, Oroszország stratégiai partner egyébként, de hát ugyanez a véleménye a tagállamoknak is, tehát itt nincs semmiféle ellentét, mondjuk idézőjelbe téve megint Brüsszel és a tagállamok között. Magyarország esetében ez teljesen nyilvánvaló, mi nagyon korrekt és jó kapcsolatokra törekszünk Oroszországgal, hozzáteszem egyébként, hogy Lavrov külügyminiszter csütörtökön érkezik ide, május 2-án, viszonozza az én korábbi látogatásomat, fog találkozni a magyar miniszterelnökkel is. Tehát mi nagyon stabil és nagyon jó orosz kapcsolatokra törekszünk. Ez egy teljesen más dolog, hogy azért általában véve jobb az, hogyha az eladó imat valamilyen mértékben legalább tudom egymással versenyeztetni. Ehhez pedig az kell, hogy ne egyetlen forrás álljon rendelkezésemre, hanem kettő, vagy esetleg több is. Ugye beszélünk más forrásokról is, itt nem csak a Nabucco Westről van szó, itt szó van mondjuk éppen, hogyha már emlegettük a horvátországi látogatást, szó van itt a Krk szigeti LNG terminálnak a felépítéséről is, és arról, hogy azt a bizonyos gázvezetéket az két irányúvá tegyük. Tehát dolgozunk ezen, ezen az összeköttetési rendszeren is. Ugye van egy észak-déli rendszer, magyar-szlovák gázvezeték, ami készen lesz 2015 elejére, és így tovább. Tehát itt van egy belső összeköttetési rendszer is, ami szintén egy relatív, egy viszonylagos függetlenséget teremt adott esetben az egyetlen jelenlegi forrástól. Tehát azt szeretném nyomatékosan aláhúzni, hogy ennek semmiféle orosz ellenes vagy Oroszország ellenes éle nincsen. Egyszerűen van egy alapvető biztonságpolitikai megfontolás, mert ugye mégiscsak az elmúlt évek tapasztalata arra int, hogy ha valami történik azzal az egyetlen vezetékkel, akkor azért az nekünk komoly gondot jelenthet. Másrészt pedig van valóban egy gazdasági alkuhelyzet is, minél több forrásból tudom magam ellátni, annál kedvezőbb az alkú helyzete. Amellett, hát ugye azt is tudjuk, hogy van egy elképzelés, ami más útvonalon, de orosz gázt hozna Magyarországra, ez a déli áramlat. Ugye ez is egy jövőre vonatkozó elképzelés. Itt is vannak egyébként Európai Uniós összefüggések, mert hiszen a korábban kötött kormányközi megállapodások nem állnak teljesen összhangban azzal a bizonyos harmadik energiacsomaggal, ami egy lényegében egy uniós szabályrendszert jelent. Nekünk az az érzésünk, az a véleményünk, hogy ezt összhangba kell hozni, és természetesen az Európai Bizottságra komoly szerep hárul a tekintetben, hogy ez az összhang megteremtessék, és egyébként a déli áramlat pedig, ha a forrást nem is diverzifikálja, de az útvonalat igen, és ilyen értelemben véve egy nagyobb biztonságot adhat.
Szerepelnek egyébként energetikai kérdések az orosz külügyminiszter budapesti látogatásának a napirendjén?
Én azt hiszem, hogy minden kérdésről beszélünk, a lehető legnyíltabban, a legőszintébben. Egyébként az orosz külügyminisztert alapvetően a nagy külpolitikai kérdések érintik, de a térségi kérdések is természetesen ide tartoznak, úgyhogy én azt hiszem, hogy ezt a témát is érinteni fogjuk.
Ugye, hogyha jól tudom, akkor önök találkoztak a NATO külügyminisztereknek a találkozóján is, amikor volt egy NATO és Oroszország külügyi találkozó is volt a közelmúltban.
Így van, igen.
Ennek volt valamilyen érdemi eredménye abból a szempontból, hogy ugye itt Brüsszel és Moszkva közeledik egymáshoz?
Ez a világpolitika szempontjából ez egy nagyon fontos esemény. Ez a bizonyos NATO-Oroszország tanács, ami alatt érteni kell NATO tagállamait és Oroszországot, és ez általában véve alkalmat ad egy kétoldalú amerikai-orosz találkozóra is, és alkalmat ad arra, hogy a jelenlévők, NATO tagállamok és Oroszország elmondják a véleményüket legkülönbözőbb kérdésekről. Azt hiszem általános volt az a vélemény, hogy ez most egy kifejezetten jó vagy javuló hangulatú tárgyalás volt, megbeszélés volt. Nem voltak éles megnyilvánulások egyik oldalról sem. Ilyenkor persze mindig ugye leltárt kell készíteni egyrészt azokról a témákról, ahol együttműködünk, és ahol az együttműködés valójában jó vagy jó irányba megy, és hát persze azokat a témákat sem kell elrejteni, ahol vitáink vannak, és ahol másként látjuk a dolgokat. Rögtön adódik ugye a téma, Szíria, nyilván ma ez az egyik legfontosabb kérdése a világpolitikának. Összességében mégis azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos találkozó volt, abból a szempontból, hogy a felek közötti bizalom, és ez volt az általános érzület, az javult és nőtt.
Ha már itt a külügyi és biztonságpolitika szóba került, de közelmúltban a Pozsonyban a Globszek találkozón a visegrádi négyek elfogadták egy közös nyilatkozatot, amelyről azt mondta a találkozó után, hogy azt szeretnék, vagy azt várják, hogy az Európai Unió egy erőteljesebb külügyi és biztonságpolitikát építsen fel. Mit jelent ez tartalmilag? Mit várnak a visegrádi országok külügyi és biztonságpolitikában az Európai Uniótól?
Én azt hiszem, hogy ugye a visegrádi országok ezáltal azt is érzékeltették, hogy nekik is vannak közös kül- és biztonságpolitikai megfontolásaik. Mert ugye Visegrádra ilyen összefüggésbe általában nem nagyon tekintünk. Visegrádról beszélve általában arra gondolunk, hogy milyen gazdasági együttműködés van a felek között, hogy milyen gázvezetékeket építünk, vasútvonalakat korszerűsítünk, kereskedünk egymással. Általában véve, hogyan érvényesítjük közösen az érdekeinket, mondjuk az Európai Unión belül, mondjuk például a több éves pénzügyi keretfeltételeinek a tárgyalásánál, és nagyon sok más kérdésben. Tehát Visegrád egy informális, ugyanakkor nagyon hatékony és sikeres együttműködés, amit most már mindannyian meg akarunk őrizni, és tovább akarunk fejleszteni. Annak idején, amikor Visegrád megalakult, több mint 20 éve, akkor persze volt egy nyilvánvaló biztonságpolitikai megfontolás is, még akkor is, hogyha erről olyan nagyon sokat akkor nem beszéltünk, de hát nyilván arról volt szó, hogy ezek az országok, amelyek akkor attól féltek, hogy egy biztonságpolitikai vákumba kerülnek, ezek megérezték azt, hogy egymással együtt kell működniük. Együtt kell működniük egyébként gazdaságilag is, megkötöttük a szabadkereskedelmi megállapodást, de együtt kell működnünk geopolitikai szempontból is, és biztonságpolitikai szempontból is. Igaz, hogy aztán erről olyan túl sokat később talán nem beszéltünk, de tudtuk, hogy ez jelen van. Most a lengyel elnökség az különösen fontosnak tartotta azt, hogy ez a biztonságpolitikai dimenzió, ez megjelenjen a visegrádi képernyőn, és pedig abban az összefüggésben jelenjen meg, hogy mi visegrádiak az közös európai biztonság és védelmi politika erősítésében vagyunk érdekeltek. Ez egy hosszú folyamat. Vannak persze konkrét elképzelések is. Most én ezekben nem mennék bele, annál is inkább, hogy ez elsősorban a védelmi minisztereknek a hatásköre, de én azt hiszem, hogy abban egyetértés van, hogy Visegrád között a biztonság és védelmi politika együttműködést is fejleszteni kell. Itt a hadipari specializációtól kezdve nagyon sok minden másról is szó van. 2016-ban lesz egy úgynevezett harci csoportunk, battlegroupunk. Ilyen van más is egyébként az Európai Unióban, tehát sok minden elképzelés van, aminek számomra, meg kell mondjam őszintén, a legfontosabb üzenete az, hogy a visegrádi együttműködés, amit mi nagyon fontosnak tartunk, a külpolitikánk egyik kardinális elemének tartunk, az kap egy ilyen biztonság és védelmi politikai dimenziót is.
Egyébként ez azt is jelenti, hogy a visegrádi négyeknek konkrét javaslataik lesznek, vagy vannak esetleg már ma is?
Most éppen volt számára. Persze, most éppen azért hallattuk a hangunkat, miután decemberben ez a téma, tehát az európai biztonság és védelmi politika, ez az Európai Tanács napirendjére fog kerülni, erre készülünk most föl, és tulajdonképpen ezt az előkészületet szolgálta ez a közös dokumentumunk.
Hogy látja, van erre, lesz erre fogadókészség Brüsszel szempontjából, Brüsszel oldaláról? Hogy a visegrádi négyek megjelenjek, mint mondjuk a közösségi biztonság és külpolitika alakító tényezői? Hiszen ahogyan is mondta, ez eddig nem volt jellemző.
Nem akarunk elkülönülni egyébként, ebbe se, meg másba se. Négyen jeleztünk valamit. Jeleztünk egy kívánságot, egy igényt, bizonyos javaslatokat. Tehát én nem hiszem, hogy az az út, hogy itt most különböző országcsoportok külön biztonság és védelmi politikát csináljanak. Működjenek együtt. És összességében pedig segítség a 20, most már ugye majd 28-at közös biztonság és védelmi politikájának a fokozatos kiépítését.
A beszélgetésünket azzal kezdtük, hogy Magyarország és az Európai Unió ügyei most éppen hogy állnak, milyen viták vannak és milyen lépések lehet számítani a közeljövőben. Egy picit beszéljünk itt a beszélgetés vége felé arról, hogy az Európai Unió előtt milyen igazán fontos feladatok állnak, mondjuk a második fél év, hiszen az elsőnek gyakorlatilag lassan vége van, a nyári szünet itt van a nyakunkon. A második fél év miről fog szólni? Az Európai Uniónak ön szerint 2013 második fél évben leginkább mivel kell vagy kellene foglalkoznia?
Hát sajnos még mindig foglalkoznia kell a válsággal, és pedig legfőképpen foglalkoznia kell a recesszióból való kilábalással. Korábban döntően mindig azt mondtuk, hogy euró megmentése, eurózóna, tehát a pénzügyi szférára koncentráltunk. Hát ez persze most sem jelentéktelen, ugye azért vannak itt veszélyek, most én ezeket nem szívesen mondom el, úgyis mindenki ismeri. De az igazi fő gond azért az látszik, hogy azért az végül is az, hogy legalább 5-6-7 tagállamban csökken a nemzeti jövedelem, csökken a bruttó hazai össztermék, egyes országokban ez még a 2%-ot is meghaladja, ugye tavaly Magyarországon is csökkent, tehát az egy nagyon lényeges dolog, hogy átforduljanak ezek a recesszióba került gazdaságok, és lassan-lassan meginduljanak a növekedés útján, ami persze egyben foglalkoztatást is jelent. Európának ma messze a legnagyobb problémája az a munkanélküliség. Tehát, hogyha az ember megnézi az adatokat, ma éppen ránéztem egy ilyen táblázatra, és különösen megnézi a fiatalok munkanélküliségére vonatkozó adatokat, akkor egy kicsit sokkolva érzi magát. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy nagyon súlyos kérdés, és hozzá kell tegyem, hogy hát itt azért a gazdaság filozófiák között nincs összhang, mert persze sokszor elmondjuk azt, hogy valójában nem szabadna, hogy ellentét legyen a növekedés és a államháztartási pénzügyi fegyelem között, de hát azért mégiscsak a politikai és gazdaság politikai filozófiák azok ma eltérnek. Ugye az egyik gond éppen az, hogy akárhogy is vesszük, próbáljuk szépíteni, tehát jelenleg a két meghatározó tagállamnak a gazdaság filozófiája az nem egyezik. Mindkét tagállam, ugye azt hiszem mindenki érti, hogy Németországról és Franciaországról van szó, mindkét tagállam abban valójában egyetért, hogy az európai integrációt erősíteni kell. Abban is egyetért, hogy a növekedés és a foglalkoztatás nagyon fontos kérdések, és ma ezek a legfontosabbak. De a megoldás módozatait tekintve úgy tűnik, hogy azért jelentős eltérések vannak. Németország számára továbbra is alapvető az államháztartási fegyelem. Ők is úgy fogalmazzák ezt meg, mint ahogy ezt mi is sokszor elmondjuk, hogy nagyon fontos a növekedés, nagyon fontos a foglalkoztatás, de ugyanakkor nem lehet az adósság növelésének a terhére finanszírozni a növekedést, mert ez egy a jelenleginél is kedvezőtlenebb állapothoz vezethet. Tehát én azt hiszem, hogy ha már az Európai Uniónak a dilemmáiról beszélünk, akkor ez itt a következő hónapoknak a legfontosabb kérdése. Közben persze meg kellene csinálni ezt a bizonyos bankuniót, egységes pénzügyi keretfeltételeket. Különben ez megy előre. A ciprusi történet az érzésem szerint egy újabb lendületet ad ennek. Tudnélik világossá tette azt nagyon sokak számára, hogy az ilyen típusú gondokat jelentős mértékben oldaná egy valóságos bankunió, és itt most nem csak az egységes közös bankfelügyeleti rendszerre gondolok, hanem arra a bizonyos bankszanálási harmonizációra, majd esetleg egy mechanizmusra, betétgarancia rendszerre, és így tovább, amelyek együttesen teremtik meg annak a feltételeit, hogy ne kerüljön sor olyan eseményekre, mint ami most Ciprus esetében megtörtént. Különösen az első javaslat, amit aztán persze később elvetettek, azért az drámai és sokkoló volt a kisbetétesek pénzének a megterhelése tekintetében. A második javaslatról most persze nincs időnk, hogy részletesen beszéljünk, de ez már tulajdonképpen mutatta azt, hogy ki lehet ezt dolgozni, csak akkor föl kell állítani egy rendszert, egy jogilag szabályozott rendszert, aminek egyébként a legfontosabb feladata pont az, hogy ilyen és ehhez hasonló eseteket elkerüljük. Tehát ne kerüljünk ilyen helyzetbe. Ne kerüljenek a bankok ilyen helyzetben. Ne kerüljenek a kormányok ilyen helyzetbe. És ne kerüljön végül is az Európai Unió egész ilyen helyzetbe, ahol már nem lesz igazán jól megoldás. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy lökést fog adni ennek a folyamatnak, ezt most már sokan mondják. És én azt hiszem, hogy mint minden rosszban van valami jó, a tanulság az, hogy ezt a bankuniót meg kell csinálni. Megjegyzem nekünk, mint kívülállóknak, már mint az eurozóna szempontjából kívülállóknak, is érdekünk az, hogy az eurozóna bankrendszere stabil legyen, és ami meg minket illet, mi ezt nagy várakozással figyeljük, és tulajdonképpen pozitív a hozzáállásunk, de hogy csatlakozunk-e vagy sem, azt majd eldöntjük.
Marton János külügyminiszter volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen!